Kedves gyerekek, először nektek szeretnék egy bibliai történetet feleleveníteni. Lehet, hogy ismeritek is a történetet, de mielőtt felelevenítjük ezt a történetet, szeretném megkérdezni, hogy ti mikor szoktatok örülni? Mikor szoktatok örülni? Igen? Amikor jó történik velünk, ugye ezt akartad mondani? Jól van, így van. Tehát amikor valami jó történik velünk, ugye akkor szoktunk örülni. És remélem, hogy amikor valami jó történik velünk, akkor hálát is adunk az Úr Jézusnak azért, hogy valami jó történt velünk. De vajon nekünk csak akkor kell örülni és hálát adni, ha jó történik velünk? A Biblia azt mondja, egy Biblia verset szeretnék a lelketekre, a szívetekre helyezni, azt mondja a Biblia, hogy mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata a Jézus Krisztus által ti hozzátok. Azt mondja, hogy mindenben hálát adjatok. A mindenben mi van benne? A mindenben minden van benne, igaz? Tehát a minden az azt jelenti, hogy minden. Tehát minden, bármi történik, azt mondja, mindenben hálát adjunk. Akkor is, hogyha valami nem úgy történik, ahogy mi azt szeretnénk. De miért kell akkor is hálát adni, ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt mi szeretnénk? Szeretnék ezzel kapcsolatban egy történetről szólni a Bibliából. Apostolok cselekedetében olvasunk egy olyan történetet, amikor Pál, biztos Pál apostolról hallottatok már, meg Silásról, mentek hirdetni a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot. De nem mindenki fogadta ezt szívesen, és voltak, akik ellene álltak az ő beszédüknek, és megharagudtak rájuk, azért, mert ők Jézusról beszéltek. És nézzétek meg, hogy az emberek mit csináltak Pállal és Silással. Feltámadta sokaság ellenük. Képzeljétek el, hogy rengetegen, tehát nem csak egy-két ember volt ellenük, ők prédikáltak Jézusról, és rengeteg ember ellenük fordult, és megharagudott rájuk. És mit csináltak? A bírák, tehát ugye a népnek ugye az ítélői, letépték ruháikat, és megvesszőzték őket. Képzeljétek el milyen, hogy valaki egyszerűen letépi rólatok a ruhát, és jól megvesszőz. Nem csak, hogy kézzel üt rátok egyet, hanem megvesszőz. És miután sok ütést mértek rájuk, nem keveset, sok ütést mértek rájuk, tömlöcbe vetették őket, megparancsolva a tömlöc tartónak, hogy gondosan őrizze őket. Bevetették a börtönbe, szigorúan fogva tartották őket. Aki ilyen parancsolatot vévén vetette őket a belső tömlöcbe, és lábaikat kalodába szorította. Tudjátok-e, mi az, hogy kaloda? Hallottatok erről? Az, hogy valakinek kalodába szorítják a lábát, ugye régebben csinálták ezt a börtönökben, hogy még csak véletlenül se tudjon elszökni, nem tudom pontosan lerajzolni vagy megmutatni, de valami olyan szerkezet, amiben volt két ilyen kerek alakú nyílás, és azt jó rászorították a lábukra, hogy végképp ne tudjanak még csak el sem menni. Tehát beszorították a lábukat kalodába. Nem is tudtak meg sem mozdulni. És ráadásul a belső tömlöcbe voltak, tehát nem is a külső tömlöcbe, hanem onnan végképp nem lehetett menekülni. Szerintetek mit csinál Pál és Silás ilyen helyzetben? Beszéltek Jézusról, örömmel hirdették a megváltást, az örök életet, erre letépik a ruháikat, megvesszőzik őket, börtönbe csukják, kalodába csukják a lábaikat. Szerintetek mit csinált Pál és Silás? Sírt? Nagyon jó, így van, imádkoztak, és még valamit csináltak, figyeljük. Éjfél tájban pedig Pál és Silás imádkoztak, ahogy mondtad, és énekkel dicsőítették az Istent. Énekeltek. El tudjátok ezt képzelni? Valaki jól megver bennünket, börtönbe csuk bennünket, és akkor nem sírunk, hanem énekel dicsőítették az Istent, és hálát adtak az Istennek, és imádkoztak. Kik hallották ezt? Hallották a többi foglyok is, ugye? Gondoljunk bele abba, hogy egy tömlöcben gondolom, hogy minden inkább elfogadható, meg sok ilyesmit hallanak a rabok, de éneket és imád, hát ugye azért azt nem. És nézzük meg, mi történik. Az Isten mit cselekedett ebben a pillanatban? És hirtelen nagy földindulás lett úgy annyira, hogy megrendültek a tömlöcnek a fundamentumai, az alapjaig rendült meg a börtön, és azonnal megnyíltak az ajtók mind, és mindenkinek a bilincse leesett a kezéről, lábáról. Mi történt? Ezek az emberek énekkel dicsőítették az Istent, nem zúgolódtak, nem sírtak, panaszkodtak, Uram, ez történt velem. Mindenben hálákat adtak. És mi történt? Az Úr egy földrengést adott, megnyílnak az ajtók, mindenkinek a kezéről, lábáról minden bilincs leesik. Mit gondoltok a tömlöc tartó, aki a rabokra kellett, hogy vigyázzon? Mit gondoltok, hogy hogy értékelte ezt? Mit szólt ehhez az eseményhez? Fölkelt a tömlöc tartó, azt olvassuk, és látva azt, hogy az ajtók nyitva vannak, a tömlöcnek az ajtói nyitva vannak, mit gondolt a tömlöc tartó, hogy mi történt? Hogy elszöktek a foglyok, ugye? Pedig neki kellett volna rájuk vigyázni, és ezért azt olvassuk, hogy kivonta a fegyverét, és meg akarta magát ölni. Öngyilkos akart lenni. Elszöktek a foglyok, őt ezért ki fogják végezni, mindennek vége. És erre nézzük meg, amikor Pál látja a jelenetet, hogy ez a tömlöc tartó mit akar csinálni, akkor egyszerűen rákiált, egy nagyot kiált rá. Semmi kárt ne tégy mag, semmit, ne tégy kárt magadban. Miért? Mert mindnyájan itt vagyunk, egyetlen egy fogoly nem ment el. Ez a csoda megtörtént, földindulás lett, leestek a bilincseink, de ne félj, az összes fogoly itt van. És mit csinál erre a tömlöc tartó? Kért egy lámpát, mert ugye azért nem volt ilyen, hogy fölkapcsoljuk a villanyt, ugye ott egész más volt a világítási rendszer. Kért egy lámpát, ami egy ilyen mécsest, és benézett a börtönbe, és amikor meglátta Pált és Silást, akkor azonnal leborult és imádkozni kezdett, és megkérdezte tőlük, mit kérdezett vajon tőlük. Azt kérdezte, hogy mit kell nekem cselekedni, hogy üdvözüljek. Annyira pontosan tudta, hogy az Isten cselekedte ezt a csodát, hogy ez nem embertől volt ez a csoda, és ezért fölvetődött benne a kérdést, mit kell cselekedni, hogy üdvözüljek. És erről azt mondta, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. És mit csinált ezek után a tömlöc tartó? Kivezette Pált és Silást a börtönből, lemosta az ütések nyomait róla, mert hát véreztek, jócskán véreztek, lemosta, tiszta ruhát adott nekik, és hálát adott az Istennek, hogy ő is megismerhette Jézust, és elfogadhatta Jézus Krisztust. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy vessük fel azt a kérdést újra, hogy miért kell nekünk mindenben hálát adni az Istennek? Miért kell? Miért kell a rossz dolgokért is hálát adni? Tudta Pál és Silás előre, hogy ez fog majd bekövetkezni? Hogy jön egy földrengés, ez a bilincseik leoldódnak, a tömlöc tartó meg fog térni az ő összes egész házanépével, tudta ezt előre Pál és Silás? Nem. És már előre hálát adott. Miért kell akkor hálát adnunk? Mert az Isten azt mondja az ő igéjében, hogy akik őt szeretik, azoknak minden rossz dolgot jóra fog fordítani az életébe. Bármi fáj nekünk, bármi betegség, bármi szomorúság, bármi, ami történik velünk, adjunk hálát az Istennek, mert valamilyen módon a javunkra fogja fordítani. Szeretnék csak egy egész rövid mai történetet mondani, sok ilyet lehetne mostanában sajnos mondani, de a múltkor hallottam, és úgy elgondolkodtam rajta. Volt egy ember, aki megvolt a jegye egy repülőgépre, szeretett volna sürgősen elmenni valamilyen másik városba egy bizonyos repülővel, és lekéste a repülőt, nem tudott elmenni az útra. Szomorú dolog? Azt lehetne mondani, hogy az ember bosszankodik, hogy fú, de bosszankodik, hogy lekéstem. Mit gondoltok, mi történt? Az a repülőgép lezuhant. És ez a bácsi így menekült meg, hogy lemaradt a repülőről. De amikor lemaradt a repülőről, akkor még nem tudhatta, hogy mi fog majd azzal pár óra múlva azzal a géppel történni. Tehát bármi történik velünk, amit rossznak élünk, amire úgy gondoljuk, hogy fú, ez nagyon rossz volt. Nehogy elcsüggedjünk, imádkozzunk, és adjunk hálát az Istennek, és majd meg fogjuk előbb vagy utóbb látni, hogy az a rossz, ami történt, biztos, hogy a mi javunkat szolgálta. Köszönöm szépen, menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, ma délelőtti Isten tiszteletünk alapigéjét Ámos próféta könyvéből olvassuk el. Ámos próféta könyvéhez lapozzunk, és ott olvassuk el a 9. fejezet 13. versét. Ámos könyve, 9. fejezet, 13. verse a következőt mondja. Imé napok jönnek, ezt mondja az Úr, és ott éri a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt. És a hegyek musttal csepegnek, a halmok pedig mind megáradnak. Nézzük meg még egyszer ezt az igét, olvassuk el még egyszer ezt az igét, mert olyan mély mondani valója van, hogy ízlelgessük, forgassuk magunkban, hogy milyen kifejezéseket használ itt Ámos próféta, és mit üzen ezzel nekünk az Úr. Imé napok jönnek, ezt mondja az Úr, és ott éri a szántó az aratót, a szőlő taposó a magvetőt, és a hegyek musttal csepegnek, a halmok pedig mind megáradnak. Miről beszél ez az ige? Ez a kép vajon mit akar érzékeltetni? Mit mond el önmagában ez a hasonlat, vagy ez a kép, hogy ott éri a szántó az aratót, és a szőlő taposó a magvetőt? Mit mond ez? Ez arra utal ez a kép, hogy a vetés és aratás ideje felgyorsul. Tehát egész rövid idő telik el a kettő között, tehát felgyorsul, ugye, a termény elvetése, betakarítás, tehát ez a folyamat annyira fel fog gyorsulni, hogy szinte ott éri a szántó az aratót, ugye? És a szőlő taposó a magvetőt. Ugye egyértelmű, hogy ez lelki értelemben értendő ez az ige. Tehát akkor mit mondhatunk? Lelki értelemben ez az ige mit mond nekünk? A vég idején fel fognak gyorsulni a lelki folyamatok. Az újjászületés, megtérés, a magvetés, ugye a lelki magvetés, újjászületés, megtérés, megszentelődés, ezek a folyamatok hihetetlen módon fel fognak gyorsulni. Szeretnék egy gondolatot mindjárt itt az elején megjegyezni, és ennek jegyében fogunk szólni erről a gondolatról, erről az igéről is. Szeretnék egy idézetet Ellen White-tól megjegyezni. Azt olvassuk, hogy a végső események gyorsak lesznek. Gyorsak lesznek. Minden fel fog gyorsulni. Nem erről szeretnék most szólni, de azért mégis megjegyzem. Nem tudom, hogy ti tapasztaltátok-e az életetekben, hogy minden felgyorsult. És ez nem csak egyszerűen attól van, hogy már idősebbek lettünk, és ugye az ember úgy nosztalgiával gondol a régebbi időre, hogy mennyi mindenre ráértünk, de azt hiszem, hogy mindannyian egyértelműen elmondhatjuk, hogy egy rohanó világba élünk, felgyorsultak az események, pörögnek az események. És igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy a végső események minden szempontból hihetetlenül gyorsan fognak majd leperegni. Szeretnék egy másik igét is megjegyezni. Pál apostol a Római Levél 9. fejezetében, Pál apostol a Római Levél 9. fejezetének a 28. versében a következőt mondja. Mert a dolgot bevégzi, és rövidre metszi igazságban, mivel rövidesen végez az Úr a földön. Mit mond ez az ige? Rövidre metszi igazságban, rövidesen fog az Úr végezni ezen a földön. Picikét más eseményre utal ez, de Máté evangéliumában is azt olvassuk, hogyha azok a napok meg nem rövidítetnének. Tehát a végidején számos esetben olvasunk ilyenről, hogy felgyorsul, megrövidítetik, pörögnek az események. Igen, a végidővel kapcsolatban ilyen kijelentéseink vannak. Szeretném megkérdezni, hogy ez egy örömüzenet? Örömüzenet ez, vagy nem örömüzenet? Nagyon nagy örömüzenet. De egyben egy óriási figyelmeztetés is. Felpörögnek az események, de a nagy kérdés az az, hogy mi lépést tudunk-e tartani az eseményekkel. Mi is felgyorsulunk, vagy pedig a régi tempónkban akarunk a gyorsuló események közepette élni és végezni a munkánkat. Úgy eszembe jut kórus éneklésből az a példa, hogy hányszor van az, amikor mondjuk például a karvezető gyorsabb tempót szeretne diktálni, és egyszerűen szinte ólom súllyal húzza vissza a kórus ugye a karvezetőt, és szinte nem lehet gyorsabb tempóra ösztökélni ugye a kórust. Ugye eszembe jutott az, hogy sokszor milyen nehéz ritmust váltani. Amit az ember megszokott, hozzászokott egy ritmushoz, most abból kilépni és egy egészen más tempóra váltani nagyon nehéz. Márpedig a végső időben, és elérkeztünk ehhez az időhöz, ami életünkben ütemváltásra, ritmusváltásra kell, ritmusváltás kell, hogy megvalósuljon. Egy idézet megint a bizonyságtételekből. Fel kell vennünk az események lépés ütemét. Fel kell vennünk az események lépés ütemét. Ritmusváltásra van szükség a mi életünkben. Gyorsulnak az események körülöttünk, és nekünk ehhez kell alkalmazkodnunk. Mert ha nem, akkor ki kell, hogy mondjuk, hogy el fogunk késni, és le fogunk késni. Jézus eljövetele is hirtelen lesz. Nagyon hirtelen fog bekövetkezni. Nem tudom, hogy például ezt a gondolatot kimondtam, és idézek egy bibliai szakaszt, kérlek, hogy mondjátok meg az igét, hogy melyik ige utal arra a végső eseményekről, Dániel 2-ben, amikor ugye Nabukodonozor látja azt az állóképet, azt a szobrot, melyik szakasz utal arra, hogy a végső események nagyon gyorsak lesznek? Lezuhan, leszakad az a kő hirtelen. Bocsánat, de kérdezem, amikor mondjuk egy ház tetéről valami leomlik, az olyan szép lassan elkezdi, és akkor ugye egy picikét halad lefelé, 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 és amikor már látjuk, hogy már nagyon közel van a földhöz, akkor hirtelen félreugrunk. Ugye nem így van, hanem az elindul és lezuhan. Tehát azt érzékelteti, hogy gyorsan, váratlanul, hirtelen fog bekövetkezni. Gyorsak lesznek, hihetetlenül gyorsak lesznek a végső események. És hadd mondjam, mi mit látunk ebben az életben? Mi azt látjuk, hogy élünk, végezzük a mi feladatainkat, végezzük a mi munkáinkat egy bizonyos tempóban, és nem veszük észre, hogy körülöttünk az események hatalmas módon haladnak előre. Mondjuk azt nem mondanám, hogy azt nem veszük észre, hogy nem teljesednek egyre mással jelek, de látjuk, hogy teljesednek, de a mi kényelmes tempónkban, vagy egy adott ritmusban élünk, és látjuk, hogy igen, gyorsan teljesednek az események. De vajon mi is ezzel összhangban lépünk-e, ezzel összhangban tevékenykedünk-e? De egyetlen egy vonatkozásról szeretnék a mai délelőtt folyamán itt a felgyorsuló események kapcsán szólni, nem a világ eseményeiről, nem az idők jeleiről, hogy valóban milyen óriási lépések zajlanak, mert erről sokat hallunk. Most nem erről szeretnék szólni, hanem arról szeretnék szólni, hogy mi szükséges ahhoz, hogy a végső események gyorsan, hirtelen bekövetkezzenek. Mi szükséges ehhez? Mi szükséges ahhoz, hogy Jézus eljövetele bekövetkezhessen? A Biblia azt mondja, hogy az Isten országának ez az evangéliuma fog hirdettetni a világon bizonyságul minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Mikor fogja tudni Isten népe bizonyságul hirdetni egyszerre az egész földön az evangéliumot? Minek a hatására? A késői esőnek a hatására. Ugye a késői esőnek a hatására mindenhol egyszerre hatalmas erővel fel fog hangzani az evangélium. De még egy lépést lépjünk vissza. Mi szükséges ahhoz, hogy a késői eső kiáradhasson? Mihez van? Mire van erre szükség? Ehhez arra van szükség, hogy Isten népe felébredjen és felkészüljön. Felkészüljön a késői eső fogadására. Fel kell, hogy készüljön Isten népe a korai eső által a késői esőre. A korai esőt mi általában, és valóban így van történelmi méretekben, az apostolok idejében bekövetkezett eseménnyel azonosítjuk. Valóban akkor volt a korai eső, és a végidején majd lesz a késői eső. De átvitt értelemben vagy bizonyos más szempontból nézve, a vég idején élő, hívő emberek, Isten igazságát ismerő emberek életében be kell, hogy következzen a korai eső, amely által teljesen megtisztul Isten népe, hogy kész legyen a késői eső fogadására. Tehát a korai esőre van szükség. Miért? Azért, mert régebben és eddig a pillanatig minden egyes embernek egy életidő állt rendelkezésére, hogy a bűneitől megtisztuljon, és megszentelt életre jusson, és elkészüljön Isten országa számára. De most, innentől kezdve, a vég idejére egyáltalán nem biztos, hogy egy életidő adatik nekünk, hanem egy adott pillanatra, Jézus eljövetele előtti időre, a késői eső kiáradására egy népnek kell elkészülnie. És ehhez az Úr a korai eső formájában felgyorsítja az Isten tiszta világosságát ismerő emberek életében a jellem fejlődés folyamatát. Az Úr felgyorsítja ezt a folyamatot is. Szeretnék egy idézetet olvasni, és ez az idézet a Kiben bízhatunk című könyv második kötet 729. oldaláról mélységesen elgondolkodtató, így olvasom. Amint a föld történelmének vége felé közeledünk, vagy egyre gyorsuló ütemben halad előre a keresztény jellemfejlődésünk, vagy pedig ugyanilyen rohamosan hanyatlik vissza. Figyeljük ezt az üzenetet? Amint a föld történelmének vége felé közeledünk, vagy a jellemfejlődésünk felgyorsul, és egyre gyorsabb ütemben haladunk a keresztény, a krisztusi jellem elérése felé, vagy pedig ugyanilyen ütemben fejlődünk vissza. Tehát arról szól ez az idézet, hogy, mint ahogy mondtuk, minden felgyorsul körülöttünk, és az Úr ehhez alkalmazza a mi jellemfejlődésünk munkáját is. De figyeljük, a jellemfejlődésünk ebben a felgyorsuló ütemben nem maradhat egy azonos szinten, és nem lehet az, hogy csak egy picikét fejlődgetünk, mert ha ez van, akkor gyors ütemben fogunk visszafelé fejlődni. Miért? Mert olyan impulzusokat, olyan késztetéseket kapunk az Isten részéről, úgy felgyorsítja a nevelési folyamatunkat, hogyha mi ezt elfogadjuk az ő kezéből, akkor rohamosan fogunk fejlődni felfelé. De ha ezt visszautasítjuk, ezt nem fogadjuk el azokat az eszközöket és módszereket, ami által az Úr bennünket gyors ütemben akar készíteni az előttünk álló eseményekre, akkor nem az lesz, hogy stagnálni fogunk egy adott szinten, hanem akkor gyors ütemben fogunk visszafelé fejlődni. Akkor egyre inkább vakok leszünk, és torzulni fog a jellemünk. Hadd mondjam, ki kell, hogy mondjuk szembe kell néznünk ezzel, vagy gyors ütemben, és ezt ragadjuk meg inkább, a kegyelmet, hogy gyors ütemben az Úr készíteni fog bennünket az ő eljövetelére, de ha ezt visszautasítjuk, akkor óriási veszélynek vagyunk kitéve, mert gyors ütemben visszafelé fogunk fejlődni. De hogyan valósul meg ez a folyamat? Az Isten hogy végzi ezt a folyamatot bennünk, a gyorsított jellemfejlődésnek a folyamatát? Szeretnék néhány idézetet olvasni, ez is a Kiben bízhatunk című könyvnek egy bizonyos szempont szerinti válogatása. Nagyon tudom ajánlani mindenkinek a Ne félj, csak higgy áhítatos könyvet, és ennek az első kötetéből szeretnék egy rövid néhány idézetet felolvasni, amellyel valóban ezek az idézetek rávilágítanak arra, hogy milyen módon fog a mi jellemfejlődésünk gyors ütembe kapcsolni, ha mi elfogadjuk ezeket az eszközöket. Ez az élet a rendelkezésünkre álló próbaidő. Isten saját fegyelmezése és kormányzata alá helyezett minket, hogy olyan jellemet formáljunk és olyan szokásokat alakítsunk ki, amelyek alkalmassá tesznek minket egy magasabb rendű életre. Kísértéseknek leszünk kitéve, mert megvan írva, a gonoszság megsokasodik. Ugye? Máté 24-ben végidején a gonoszság megsokasodik. Hát kérdezem meg, ez hozzájárul a mi jellemfejlődésünkhöz, vagy a visszafejlődéshez? Figyeljük! még ott is, ahol a legkevésbé várnánk, sötét fejezetek tárulnak fel a legborzalmasabb eseményekkel, hogy a végsőkig megterheljék a mi lelkünket. Mégsem kell elesnünk, sem elcsüggednünk, amíg tudjuk, hogy az ígéret szivárványa Isten trónja felett ível. Álljunk meg itt, mindjárt olvasom majd tovább. Erre azt mondanánk, hogy a végidőnek egy eseménye. A gonoszság megsokasodik. De ez hogy járul hozzá a mi ellenfejlődésünkhöz? Mit olvasunk? Olyan helyeken, ahol nem is várnánk, sötét események, a végsőkig próbára tevő, lehangoló, csüggesztő eseményeknek vagyunk kitéve. Ez hogy járul hozzá a mi ellenfejlődésünkhöz? Minden esemény, ami történik velünk, ne feledjük, vagy pozitív, vagy negatív irányban változtat a mi jellemünkön. Egyetlen egy esemény, amivel találkozunk ebben az életben, nem hagy bennünket közömbösen. Bármivel találkozunk. Bármivel. Ne haragudjatok, elmondok tényleg hétköznapi példát. Valami közlekedésben valaki nagyon-nagyon csúnyán viselkedik. Vagy a hétköznapi életben csúnyán viselkedik velünk. Ez hat ránk, vagy nem hat ránk? Jellemfejlődésünkre. Hat. Mert vagy dühösek leszünk, és ezt ápoljuk magunkban, vagy pedig ápoljuk magunkban az elnézést, a béketűrést és a szeretetet. És most szeretnék ennek kapcsán felolvasni egy idézetet, és a következőt figyeljük meg. Ez egy kicsit hosszabb idézet, de úgy érzem, hogy szóról szóra föl kell olvasnom. Figyeljük. Ez a február 20-ai, hogyha valaki otthon meg akarja keresni. Egyenges, sima ösvényt lábad előtt, légy gyors a hallásra és késedelmes a szólásra. Krisztus szelídségét és alázatosságát nyilvánítsd ki mindenkor. Váljék erényeddé az igazságosság és a valódi megszentelődés. Kérlek, és most figyeljétek, ez volt a bevezetés, most figyeljük a mondani valót. Kérlek, ne tégy megjegyzést azokra az emberekre, akik nincsenek élő összeköttetésben Istennel. Azt bizonyítsd viselkedéseddel, hogy nem ápolsz keserűséget irántuk. Szeretném mondani, végig az idézet majd erről fog szólni, látjuk különböző oldalról megvilágítva, és ez nem azt jelenti, hogy csukd be a szemed, és ne lásd meg a rosszat. És a rosszat is jónak mond. Nem ezt mondja, de mit mond? Ne ápolj keserűséget magadban. A keserűség, ha ápoljuk magunkban, mit csinál a lelkünkkel? A legborzalmasabb legborzalmasabb következményei vannak, ha ápoljuk magunkban. Bárhogyan viszonyulnak is hozzád, ne csüggesszen el, ne keserítse meg az élet tapasztalatodat. Bárhogyan viszonyulnak hozzád. Tapasztaljuk azt, hogy nem mindenki úgy viszonyul éppen hozzánk, ahogy azt mi szeretnénk. Ugye azt hiszem, hogy egyre sűrűbben tapasztaljuk. De bárhogyan is viszonyulnak hozzád, ne csüggesszen el, ne keserítse meg az élettapasztalatodat. Ragaszkodj Jézushoz, egy percre se légy elővigyázatlan. Ne függj tőlük, de légy kedves, udvarias és tisztelettudó, mintha a legjobb barátaid lennének. Döbbenetes idézet? Így olvasom tovább. Ne adj semmilyen alapot arra, hogy rosszat mondhassanak rólad. Ettől kezdve még fognak rosszat mondani, nem erről van szó, de te ne adj alapot arra, hogy bármi rosszat mondhassanak rólad. Tehát mindenkiről, ugye, aki Istent hűségesen akarja követni, vádolásoknak, rágalmaknak lesz kitéve. De mi ezt nem a perlekedésünkkel, a magunk igazolásával fogjuk tudni majd hatástalanítani, hanem az életmódunkkal. Ez megint a hétperá idézetből egy kötet. Azt mondja, hogy becsületsértést nem a szóáradatunkkal tudjuk hatástalanítani, hanem az életmódunkkal. Ugyanezt olvasjuk itt is. Ha körültekintően jársz, lelkeket menthetsz meg a halálból, és bűnök sokaságát fedezheted el. Az Úr hosszan tűr téveigő gyermekeiért, akiket drága áron vásárolt meg. Isten lelket szelídítő szeretete uralkodjék és lakozzék szívedben, irányítva cselekedeteidet. Jön egy következő bekezdés. Szeretném így olvasni. Ne szentelj figyelmet a sértésnek, avagy a rossz indulatnak. Szeretnék egy ószövetségi proféciát idézni Jézusról. Erről Jézussal kapcsolatban melyik ószövetségi profécia jut eszünkbe? Olyanná tettem képemet, arcomat, mint a kova, amiről minden lepattan. Jézus sértegették, bántolták, gúnyolták, állandóan ezt tették szinte, legalábbis nagyon sokszor. De azt mondja, olyanná tettem képemet, mint a kova. Belülről nem sajnálta önmagát, nem ápolt magában keserűséget, hanem a szelíd, alázatos magatartásával rengeteg embert tudott megnyerni az örök élet számára. Tehát ne szentelj figyelmet a sértésnek, avagy a rossz indulatnak, te csak haladj előre, és tégy eleget kötelességeidnek. Teljék meg szíved nagylelkű, együttérző szeretettel azok iránt, kik iránt, akik hibáztak, és jelenleg is vétkeznek ellened. Mit mond? Akik hibáztak, és jelenleg is vétkeznek ellened. Teljék meg a szíved nagylelkű, együttérző szeretettel azok iránt. Vésd lelkedbe, hogy a mennyei atya és a megfeszített, feltámadott, mennybe ment Krisztus szemében a tisztaság és a szeretet a legbecsesebb jellemvonások. Mivel Sátán él, próbákban lesz részünk, de ha magadra öltöd Isten minden fegyverét, Sátán támadásai ártalmatlannak fognak bizonyulni. Kimeríthetetlen tartalék erővel rendelkezünk. Minden körülmények között elegendő erőt nyerhetsz ahhoz, hogy igazságot cselekedj. A nehézségek és bajok leküzdése után jobb és rátermettebb munkásokká leszünk Isten művében. A próbák eredményességhez vezető eszközök Isten kezében. Hogy gyorsítja fel a mi jellemfejlődésünk folyamatát? Úgy, hogy megengedi ezeket az eseményeket, megengedi azokat a sötét eseményeket, amiről az első bekezdésben, vagy az első idézetben olvastunk, hogy olyanok fognak feltárulni előttünk, amikre még csak nem is gondoltunk. A bűnnek, a gonoszságnak olyan mértéke, amely valóban, ha nem az Istenbe kapaszkodunk, akkor elragad bennünket. És ezért vagy pozitív, vagy negatív irányban, de felgyorsul a jellemfejlődésünk. Mert ha engedjük magunkat ezekkel az érzésekkel vitetni, amik ugye az emberben szinte feltolulnak a gonoszság látványa és megtapasztalása következtében, akkor a mi jellemfejlődésünk pillanatok alatt negatív irányba, de hatalmas léptekkel fog haladni. De ha belekapaszkodunk Krisztusba, és ezek megvalósulnak az életünkben, és valóban a krisztusi példát tudjuk bemutatni az életünkben, akkor a saját életünkben is Isten olyan közel jön hozzánk, mert ugye ez csak is vele lehet, mert ugye ezt magunktól nem tudjuk, és azon kívül olyan hatalmas eredménye lesz emberek megtérésében, amit igazából felmérni és elgondolni nem tudunk. De ha így megváltozik a mi életünk, ha a mi jellemünk ilyen lesz, ha engedjük, hogy a korai eső által, de hadd mondjam, az Istennek még ezer más útja van mindannyiunk egyéni életében, hogy felgyorsítsa, de fel is fogja gyorsítani a jellemfejlődésünk folyamatát, ha engedünk ennek egyénileg, és szeretném hangsúlyozni, egyénileg engedünk ennek, akkor Isten a gyülekezetet, a közösséget is hatalmas erővel fogja felruházni. Hatalmas erővel, és vonzóvá teszi a külvilág számára. A korai eső által most kell megtisztulnunk egyénileg, és akkor lesz igazi szeretet összetartás a közösségben, a gyülekezetben, és akkor az Úr mint közösségre, mint népre ki fogja tudni önteni az ő áldását, és kívánatos lesz Isten népe az emberek számára. Szeretnék olvasni egy igeszakaszt a Szentírásból, az apostolok cselekedetéből, a második fejezetből, hogy a korai eső kiáradása, amikor is az apostolok minden nézet eltérés száműztek az életükből, amikor eljutottak az egy szív, egy lélekig, ami ugye mit feltételez, hogy minden nézeteltérést elsimítottak, lerendezték a hibáikat, bűneiket, könyörögtek, imádkoztak egyénileg is, és közösségileg is. Amikor így kiáradhatott rájuk a lélek a korai eső formájában, akkor nézzük meg, milyen jellemzést olvasunk a gyülekezetről, ezekről az emberekről, ezekről a testvéreinkről, mi jellemezte őket. A 42-től a 47-ig terjedő verseket olvassuk. És foglalatosak voltak az apostolok tudományában és a közösségben. Álljunk meg, mit jelent, hogy foglalatosak voltak az apostolok tudományában? Az az igekutatás, ugye az igekutatás, ez az apostolok tudománya. Foglalatosak voltak az apostolok tudományában, és a közösségben, a kenyérnek megtörésében, és a könyörgésekben. Álljunk meg, három dolgot említ. Az egyik az igekutatás, a buzgó igekutatás, a másik a közösség, az egymáshoz való viszonyuk, az valóban Krisztus által megszentelt volt, igazi összetartás, önfeláldozó szeretet jellemezte őket, és a kenyérnek megtörésében. Mi az, hogy a kenyérnek megtörésében? Tehát az úrvacsorában. Nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy ebben az időben milyen sűrűn vettek úrvacsorát az őskeresztények. Naponta vettek úrvacsorát, és mélységes átéléssel pár hónap vagy hét, hát egy-két hónap választotta el őket ugye a Jézus áldozatától. Olyan mélyen élt bennük a megváltás, és amikor megértették, hogy mit jelent Jézus áldozata, naponta részesültek az úrvacsorában. Tehát mi a harmadik dolog a mi életünkben is? Jézus áldozatának a még mélyebb megértése, a vele való közösségre jutás, igazi úrvacsora a szívünkben, amivel a szövetséget megújíthatjuk, és megérthetjük mind mélyebben az értünk tanúsított szeretetet, és a negyedik a könyörgés, az imádság, az állandó imádság és könyörgés. És utána még szeretném a 46. verset olvasni. És minden nap egy akarattal, kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesedtek eledelben, örömmel és tiszta szívvel, dicsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Mi az az új gondolat, ami itt megjelenik ebben a két igében? Azt olvassuk, hogy örömmel, tiszta szívvel és dicsérve az Istent. Ez volt rájuk jellemző. Öröm, tiszta szív. Valakit, egy Istent nem ismerő embert vonz egy örömtelen vallás? Vonz a csüggesztő, lehangolt lelki állapot? Vonz ez valakit? A kívülvalókra milyen hatással van ez? És ez az öröm, amit ők átéltek, és ami vonzóvá tette a kereszténységet, a Krisztust követést, miből származott ez az öröm? A megváltás megértéséből. Van örök élet. Ezért élünk. Ott van előttünk, nem sokára Jézus majd, ugye ők is így hitték, nem sokára majd, hamarosan visszajön Jézus. Mennyivel közelebb van hozzánk most az üdvösség? Ez okozta az igazi örömüket. Bűneink megbocsátattak. Van élő megváltónk, feltámadt, mennybe ment üdvözítőnk. Ez olyan örömmel töltötte el, hogy minden más jelentéktelennek tűnt. Ezek között, az emberek között számtalan olyan ember volt, akit kiközösített a család azért, mert elfogadták Krisztust. Ugye ezért kellett az, hogy mindenük köz volt, mert eladogatták azok a javaikat, akiknek voltak még mit eladni, hogy részesüljön mindenki anyagi javakban, hogy élni tudjanak. És azt olvassuk, hogy ezek az emberek szomorúak voltak. Nem. Örömmel és tiszta szívvel, és dicséretet és hálát adva az Istennek. Így élték a közösségi életüket, és így prédikálták Krisztust. És ezáltal kedvességet találtak az emberek előtt. Mit jelent az, hogy tiszta szívvel? Mit jelent az, hogy tiszta szívvel? A tiszta szó a Szentírásban mit jelent, amikor egy emberi magatartásra, cselekvésre utal a tisztasággal? Van egy szinonim szó is. Emlékszünk, amikor azt mondja, hogy ha a te szemed tiszta, akkor az egész tested tiszta lesz. Milyennek a szinonimája Lukács evangéliumában? Ha a te szemed őszinte. Ha a te szemed őszinte. Ugye? Tehát a tisztaságnak a szinonimája ilyen értelemben az őszinteség. Amikor nem tapad semmilyen önös érdek egyetlen egy cselekvéshez sem. Se az önfelmagasztalásnak, se a versengésnek, se, semmi másnak, még az árnyéka sem tapad hozzájuk. Tisztaság jellemezte őket. Az egyedüli motiváció Krisztus szeretete volt az ő életükben. És ez kedvessé tette őket az emberek előtt. És dicsérték az Istent minden élethelyzetben, és így az egész nép előtt kedvességet találtak. És mi lett ennek az eredménye? Mi lett ennek az eredménye? Hogy a lélek kiáradása következtében azok a magok, amiket elvetettek, pillanatok alatt kikeltek. Nem kellett hosszú idő, hogy ezek a magvak kikeljenek. És azt olvassuk, az Úr pedig minden napon szaporította a gyülekezetet az üdvözülendőkkel. És a 41. versben pedig ugye azt olvastuk, hogy ugye akik örömest vették a Péter beszédét, megkeresztelkedtek, és hozzájuk csatlakozott azon a napon, mint egy 3000 lélek. Pillanatok alatt felgyorsultak ezek a folyamatok. Hadd mondjam, amikor mi arra gondolunk, hogy fog ez bekövetkezni, hogy a világ megismerje Jézus Krisztus üzenetét, mennyi idő kell ehhez? Hát alig-alig egy-egy ember jön, vagy ér, hogy lesz ez? Fel fognak gyorsulni az események, fel fognak gyorsulni. Ott éri a szántó az aratót, a szőlő taposó a magvetőt. De mi szükséges ehhez? Előtte az szükséges, hogy a mi életünkben gyorsuljon föl a jellemfejlődés folyamata, hogy megszentelődjünk, az Úr ki tudja árasztani ránk az ő késői esőjét, és akkor mindenkihez egyszerre el fog jutni az üzenet, és meg fogunk lepődni, hogy milyen gyorsan fognak beérni az elvetett magvak. Azt olvassuk, hogy emberek, akiket idáig visszatartottak, családi, baráti, egyéb kötelékek, elvágják ezeket a kötelékeket, csatlakoznak Isten népéhez. Másik idézet így hangzik, hogy azoknak az embereknek, ugye, akik ekkor fogadják el majd a késői eső idején az igazságot, nekik csak hetek és hónapok állnak rendelkezésükre ahhoz, amire nekünk évek vagy évtizedek álltak rendelkezésünkre. Felgyorsulnak az események. Az Úr fel fogja gyorsítani. De mi lépjünk együtt az Úrral most ebben a fázisban, amikor nem csak a külső eseményeket készíti gyorsan, rohamosan Jézus eljövetele előtt, hanem a mi jellemfejlődésünket is fel akarja gyorsítani, és engedjük az Úrnak, hogy ezt megtegye velünk, mert meg fogjuk látni, hogy olyan csodákat fog a mi életünkben is tenni, és olyan dolgok is végbe mennek a mi életünkben, amire mi igazából még szinte nem is gondolunk. Február 12-i idézettel szeretném befejezni a mai délelőtti igehirdetést, és nézzük meg, milyen gondolatokat látunk itt. Így olvasom. A menny minden kincse rendelkezésünkre áll az Úr útjának előkészítéséhez. Isten elegendő hatalmat támasztott a mennyei erők világában annak érdekében, hogy csodálatos eredménye legyen misszió munkánknak. Ha mi, mint az ő emberi szövetségesei, alaposan felkészülünk e hatalmas munkára, akkor ő minden eszközt a rendelkezésünkre bocsát, ha mi felkészülünk. És most figyeljük, a következő bekezdés is mennyire fontos. A végidőben mennyei hatalmak összpontosítják erőiket, hogy egyesítsék az emberi erőfeszítésekkel, és ezáltal befejeződhessék Isten műve a földön. Nem hatalmas dolog és nagyszerű ígéret? A végidőben mennyei hatalmak összpontosítják erőiket, hogy egyesítsék az emberi erőfeszítésekkel, és ezáltal befejeződhessék Isten műve a földön. Teljes bizonyossággal rövidre fogják metszeni a munkát, mégpedig, és most figyeljük, a legmeglepőbb módon. A legmeglepőbb módon. A szél fúj, ahova akar, ugye idézi János 3.18-at. És senki sem fogja tudni megmondani, mikor, milyen irányban, vagy kin keresztül fognak megvalósulni a Szentlélek indítatásai. Nem a magam nevében beszélek, amikor azt mondom, hogy Isten, és milyen szomorú ez a mondat, el fog haladni azok mellett, akiknek megvoltak a lehetőségeik, mégsem ismerték fel Isten hangját, és az ő lelkének indításait nem értékelték. Az Úr elhalad azok mellett, akik nem vették föl az események lépésütemét, pedig megvoltak a kiváltságaik. De ugyanakkor, akik ritmust váltanak, hogy úgy mondjam, engednek a lélek késztetésének, azoknak az életében a jellemkészítésnek, jellemfejlesztésnek a munkája eléri a célt, és Krisztus képmását fogják visszatükrözni. És utána így olvasom, ezrek fognak megtérni egyetlen napon, akik a 11. órában felismerik és elfogadják az igazságot Isten lelke késztetésére. És most figyeljük még ezt a mondatot. Az igazság elfogadása annyira gyors lesz, hogy meg fogja lepni a gyülekezetet. Készülünk rá valahol, várjuk, itt van az ígéret, de azt mondja, meg fogja lepni a gyülekezetet, hogy milyen gyors lesz az igazság elfogadása. És egyedül Isten nevét éri majd magasztalás. A véges ember ámulni és csodálni fogja az Urat. De mi szükséges ehhez? Még egyszer hadd mondjam. Az életünk minden eseményt gondosan tanulmányozzuk, mert a jellem nevelésünknek részei, bármi történik velünk, bármi, minden rossz dolog, mert ugye erről beszéltünk, minden rossz dolog, negatív körülmény, sértés, bántás, idegesítő körülmény, minden az Isten kezében egy jellem nevelő eszköz, hogy kiégesse a lelkünkből a rosszat. És hogyha ez megvalósul, nézzük meg az ígéretet, így olvasom az igehirdetések és beszélek 188. oldaláról. Az Úr többet el tud végezni egyetlen órán, mint mi egész életünk folyamán, mikor látja, hogy népe teljesen megszentelődött. Egy óra alatt az Úr többet elvégez, mint mi egész életünk folyamán el tudnánk kérni. Mikor? Ha látja, hogy népe teljesen megszentelődött. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mi azok között legyünk mindannyian, akik mellett nem kell az Úrnak elhaladnia, akik fel tudják venni az események lépésütemét, és az Isten lelke sürgető, ösztökélő kéréseire válaszolva alávetjük magunkat a jellemfejlődés munkájának, engedjük, hogy formáljon bennünket az Úr, és hogy velünk együtt tudja befejezni a művet a földön, és azok között legyünk, akik noha várjuk, mégis el fogunk ámulni azokon az eseményeken, amiknek a tanúi, részesei és átélői leszünk. Ezt adja meg az Úr mindannyiunknak az ő végtelen kegyelméből. Amen.
A záróimádság előtt énekeljük közösen a 182-es énekünk első és második versét, majd az imádság után a harmadikat. Tehát imádság előtt a 182-esének első és második versét énekeljük. térdeinket meghajtva imádkozunk.
Mennyei atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked a te végtelen szeretetedért. Urunk, hogyha mi valahol azt látnánk, te biztosan pontosan tudod, de mi azt láthatnánk, hogy hányszor kérleltél te már bennünket az életünkben, hogyha valahogy ez számszerűsítve megjelenne előttünk, teljes mértékig a szívünket összeszorítná a szégyelem, a szégyen és a félelem, hogy te hányszor kérleltél már bennünket, és mi mennyiszer nem engedelmeskedtünk a te lelked késztetéseinek. Urunk, olyan szomorú és valóban összeszorul a szívünk, ha arra gondolunk, hogy mennyi visszautasított kérlelés van a mi életünkben, de ugyanakkor megtelik a szívünk hálával és örömmel a te hosszú tűrésedért, hogy te nem hagytál magunkra bennünket ebben az állapotban, te még most is így szólsz hozzánk, te még most is kérlelsz bennünket, és azért, mert nem akarsz mellettünk elhaladni, hanem azt akarod, hogy fel tudjuk venni azt a lépésütemet, amelyet te most diktálsz nekünk, amelyet mutatsz nekünk. Urunk, ne engedd, hogy a világ lefoglaljon bennünket, ne engedd, hogy a bajok, a nehézségek, a gonoszságok, a bűnök, mindazok, amelyek olyan megterhelőek a szívünknek, ne engedd, Istenünk, hogy ezek elvonjanak tőled. Urunk, adjad, hogy inkább betöltsék a rendeltetésüket az életünkben, hogy jellemet tudjunk fejleszteni. Köszönjük, hogy te munkálkodsz hatalmas erőddel a lelked által a mi életünkben, de engedd, hogy munkálkodhass bennünk. Engedd, Urunk, hogy mi is engedjük, hogy munkálkodhass bennünk. Ne engedd, Istenünk, hogy mi a magunk dolgaival legyünk elfoglalva, és ne engedd, hogy ne vegyük észre, amire el akarsz bennünket vezetni. És köszönjük neked, Urunk, hogy nem ránk bíztad, hogy mi magunktól változzunk meg, hanem a menny minden ereje rendelkezésünkre áll. Kérünk, adjad, hogy igényelni tudjuk valóban a menny minden eszközét, hogy meg tudjon változni az életünk, a jellemünk, és hogy Jézusunk, téged tudjunk visszatükrözni. Urunk, kérünk téged, tanítsál meg bennünket hálát adni a nehéz dolgokért, a negatív dolgokért, a bosszantásokért, ingerlésekért, a csapásokért, nehézségekért, szomorúságokért. Tanítsál meg bennünket, Urunk, hálát adni, hiszen a mi jellemnevelésünknek a részei. Olyan ritkán gondolunk erre, Urunk, kérünk, bocsáss meg nekünk, nyisd fel a mi szemünket, hogy meglássuk, megértsük a te akaratodat a mi életünkben, és tisztítsál meg bennünket, Urunk, hogy utána kiáradhasson ránk a te késői esőd, a lelkednek hatalmas mértéke, és tanúi lehessünk a te ígéreted teljesítésének, hogy ott éri a szántó az aratót, a szőlő taposó a magvetőt. Urunk, kérünk téged, adjad, hogy átélői és munkatársaid lehessünk ennek a hatalmas végidői eseménynek. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, az Úr Jézus nevében fordultunk hozzád. Amen.
Énekeljük közösen a megkezdett 182. ének harmadik versét. Thank you.